Akkor igazán szembe kell nézni önmagunkkal. Amikor szeretnünk kell, megbocsájtanunk, helyt kell állnunk. Ehhez a pillanathoz a lélek tisztaságára van szükség. Arra, hogy megőrizzük emberségünket a mindennapok fáradtságai és küzdelmei között is. József Attila üzenete így emlékeztet. A lélek ünnepre készülése nem látványos, de életre szóló munka. Amit naponta elrendezünk magunkban, a jóságot, a türelmet, az igaz szót, az lesz erőnk a nagy pillanatokban.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott.
56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Cavallo Collini Bori. 1948 és 1953 között emberek tízezreit internálták vagy telepítették ki Magyarországon, miközben több mint 200 000 magyarországi németet űztek el az országból. Volt, akit hite miatt megfigyeltek vagy ellehetetlenítettek, másokat egyik napról a másikra szakítottak ki otthonukból és családjukból.
A kitelepítések, az internálások az egyházat is érintették. Számos pap egyházi személy szenvedte el az üldöztetést. A katolikus, a református és a protestáns egyházak képviselőivel szemben eltérő módszereket alkalmazott a hatalom, ami részben az adott egyház felépítéséből következett. Földvári Né Kisrék a történész, néprajzkutató, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnöke erről így mesél.
Nyilvánvalóan megindul az 50-es években egy totális nyílt egyházüldözés, ami különböző eszközökkel zajlik. A protestáns egyházak esetében, miután ott sikerült ugye az egyházi vezetőket, a régieket elmozdani és a kommunista párthoz lojális egyházvezetést kinevezni vagy megválasztatni, ezért a kommunista pártnak a politikája az az volt, hogy amennyire lehet az egyházat az egyházvezetés által kontrollálni, ellenőrizni és adott esetben a reakciósnak bélyegzett lelkészeket megfenyíteni. Tehát, hogy emiatt aztán a protestáns lelkészekkel szemben kevesebb koncepciós per indult, kevesebb internálásra került sor, sokkal inkább az egyházvezetés saját maga fegyelmezte meg őket, mozdította el egyébként az egyházi jogszabályokat is megsértve vagy átírva, mozdította el a korábbi szolgálati helyükről, mondjuk két nagyon ismert református példa, Szabó Imre, az első budapesti református esperes, a fasori lelkipár, pásztor, benne volt a zsidó mentésben is, és aztán utána szembefordult a kommunista párt egyházpolitikájával, tiltakozott a kitelepítések miatt, a kulák üldözés miatt, és akkor őt egy nyírségi, hát gyakorlatilag zsákfaluba bújra helyezték el, ahol az idősödő lelkésznek nem volt rendes orvosi ellátás, nem volt tömegközlekedés, és még azt is megakadályozták, hogy felutazhasson a saját unokájának a keresztelésére. Hát ez formailag nem volt börtön, nem az Andrássy út 60-nak a cellája volt, nem kínoszták meg fizikailag, de mégis egy olyan kitelepítés volt, ahonnan nem volt neki szabad mozgása. Ugyanez történik Dobos Károllyal, az ő lelkésztársával, a másodlelkész, a fasori gyülekezetben egy fiatal, népszerű, többgyermekes református lelkész, akit szintén az 50-es évekre az alföldi tanyavilágba, Bugac környékére helyeznek át szolgálatra. Most ugye ez egy olyan ambivalens dolog, mert nyilvánvalóan van egy fiatal, tehetséges, a fiatalok nyelvén szólni tudó, tanító, ifjúságot szervező, karizmatikus, kisgyerekes családapa lelkipásztor, akit kihelyeznek az alföldi tanyavilágba, azokat a karizmatikus, közösségformáló lelkészeket megpróbálták elletétleníteni, ugye családos lelkészekről van szó, a lelkészek fizetésének ugye a nagy részét az állam adja, hiszen nincsen az egyháznak ugye önálló vagyoni alapja, ezt hívták kongruának, és hogyha valaki túl aktív volt, túl jól szervezte az ifjúságot, ne adj Isten, ugye illegális hitoktatást vagy ifjúsági munkát végzett, akkor egész egyszerűen megvonták a kongruáját, és ez azt jelenti, hogy a 3-4-5 gyerekét nem tudta eltartani. Tehát, hogy adminisztratív eszközökkel, az állami egyházügyi hivatalon keresztül, vagy ilyen belső áthelyezésekkel, tulajdonképpen az egyház vezetése bízták, nagyon sok esetben ennek a lelki ellenállásnak, vagy az egyházi ellenállásnak a megtörését. És akkor a református vagy protestáns lelkészek esetében tulajdonképpen akkor került csak idézőjelben, csak sor internálásra vagy börtönbüntetésre, hogyha ezek az eszközök valami miatt nem működtek.
Ez azonban nem jelentette azt, hogy ne lettek volna áldozatok, csak a módszerek voltak kevésbé látványosak.
Tehát vannak ilyen mártírjai a protestáns egyházaknak is.
Folytatja a Földvári Né kis Réka.
De a tömeges letartóztatásokhoz és koncepciós perek sokasságához képest, ami a katolikus egyházat érintette, a katolikus egyházzal szemben és a katolikus szerzetesekkel, illetve papokkal szemben sokkal tömegesebb és látványosabb volt az állami erőszakszervezeteknek a fellépése, tehát a letartóztatások, börtönbüntetés, internálás. Egész egyszerűen azért, mert az a sokkal finomabb és mélyebbre ható és erkölcsileg végtelenül romboló eszköz, amit a protestánsoknál hamarabb tudtak használni az oszd meg és uralkodj, és az egyházon belüli egyházvezetés általi leszámolás elve, ez a katolikusoknál értelemszerűen nem működhetett. De végső soron a cél az ugyanaz volt, amennyire lehet megtörni az egyházi struktúrát, aztán utána ezt a megtört egyházi struktúrát felhasználni a kommunista párt saját érdekei szerint, akár a kommunista párt legitimitásának a támogatására, és mindenek előtt az aktív hitéletet, a társadalmi szolgálatot, az ifjúsággal való kapcsolattartást és a következő nemzedék erkölcsi, lelki, szellemi, vallási nevelését minél inkább el lehetetleníteni.
Miközben az egyházak ellen különböző módszerekkel lépett fel a hatalom, a kitelepítések a hétköznapi emberek életét is egyik napról a másikra törték ketté. Hogy mindezt hogyan élték meg az érintettek, arról Lakatos Dorina, a Terrorháza Múzeum történésze beszél.
Alapvetően úgy határozták meg, hogy együtt telepítik ki a családokat, de volt rá példa, hogy szétszakították őket. A telepítéseknek a lebonyolításában azért volt szerepe a helyi hatóságoknak, ugye nagyon sokszor úgy kezdték, hogy mondjuk kivonultak és körülzártak egy-egy falut, hogy ne tudjanak elmenekülni az adott személyek. Itt egyébként például a megalakuló politikai rendőrségnek is volt szerepe. Hát a társadalom reakció ez természetesen eltérő volt. Persze voltak olyanok, akik ezekkel egyet értettek, és úgy voltak vele, hogy igen, menjenek a svábok. Nyilván voltak olyan emberek is, akik mondjuk sajnálták azt a szomszédjukat, mert ismerték 10-20 éve, és pontosan tudták, hogy milyen ember, de ők sem tudtak érdemben tenni értük. Nagyon sokan visszaemlékeztek rá, hogy mondjuk reggel becsöngettek, és azt mondták, hogy menni kell, és vihetünk magunkkal egy 70 kilós batyút, vagy éppen, hogy kimentek a vasútállomásra, és akkor nagyon-nagyon szigorúan lemértek mindent, amiről úgy gondolták, hogy nem lehet elvinni, és nem akarták odaadni, akkor még fizikailag is bántalmazták őket. Nagyon sok visszaemlékezésben egyébként az is előjött, hogy ugye mindeközben, amikor ott várták, hogy most mi fog történni ott a vasútállomáson, megjelenik itt a szovjet katonáknak a fosztogatás, erőszakoskodása, illetve hát, hogy igazából tőlük most mindent elvettek, ők itt éltek eddig, és most ezt itt kellett hagyni.
1946. május 11-én indult el Szárról az a szerelvény, amely a helyi sváb családok százait szakította ki addigi életükből. A csaknem 600 kitelepített, fejenként legfeljebb 50 kilogramnyi csomagot vihetett magával. A Fejér megyei településről Bajorországba vitték őket paraszti tanyákra, ahol a befogadó családok válogattak közülük. Az erőseket, fiatalokat vitték leginkább, hiszen a lakhatásért, ellátásért munkával kellett fizetni. Az idősek, kisgyerekes családok lágerekben töltöttek hónapokat. Bürger József évtizedekkel a történtek után mesélte el a Kossuth Rádióban a családjával történteket.
Én Mulaörsön voltam akkor munkába, virágvasárnap. Este hazajövök, bemegyek a házba, be van zárva az ajtó. Pedig mindig nyitva volt, hát tudták, hogy nagyjákkor. Jövök haza, megyek a hátsó szobához, zörgök az ablakon, nyissa egy nő, azt mondja, kit keresek? Mondom, az apámat. Azt mondja, az már nincsen. Hát mondom, hova lettek? Hát azt mondja, pesti oldalnak hívták azt az utcát, ott abban az utolsó házban. Nővérem lakott ottan. Itt szembet, vasút mellett, Schmidtféle házba, azt izéték nekünk. Nekünk nem kellett Kozmára menni, hanem azt a házat. Majdnem egy romház. Jobb nem beszélni róla. Elmentem a nővéremhez, apám akkor, meg a húgom, ott laktak már. Hát aztán mesélték, hogy mi a helyzet.
Mit meséltek el pontosan?
Régen, mikor én elmentem a vonattal, még nem volt semmi hír. Aztán 7 óra, 8 óra tájba jöttek, hogy hát kik kell menni a házból, kapunk egy másik házat a faluba. Mindenkinek bekötött fogni, akár tején, akár ló, mind befogták, és odafelé vitték a szárjakat, onnét meg a kozmaiakat hoztak, a telepeseket. Nem mert senki se szólni, mert mindenki félt, hogy hát, hogy elviszik.
A második világháború után a térség több országában is hasonló módszerekkel törekedtek az etnikai viszonyok átalakítására és a nemzetállami keretek megerősítésére. Lakatos Dorina történészt halljuk.
Több mint 200 ezer németet telepítenek ki 1948 közepéig, és itt azért ez meglehetősen átrajzolta az etnikai térképet. Nagyon sok államban felmerült annak az igénye, hogy etnikailag homogén nemzetállamokat kell kitelepíteni, de Csehszlovákiából is ezért akarják kitelepíteni mind a magyarokat, mind a németeket. És ugye ez valamelyest így sikerül is, ugye nagyon sok szlovák hagyja Magyarországot a második világháború után, a lakosság csere keretében. Rengeteg magyar menekül ide, tehát a németek kitelepítik, és itt hát ugye a magyar nemzetiségnek a száma ugye megemelkedik újra. Itt majd a második világháború után a németeknek a száma az pedig elég erőteljesen lecsökken a kitelepítés után, és hát ugye nagyon sokan, amikor következő népszámlálás van, ugye nagyon kevesen merik azt bevallani, hogy német anyanyelvűek lennének, vagy akár hogy német nemzetiségűek lennének. Láttam egy film híradót egy pár héttel ezelőtt, egy korabeli archív felvétel, ami azt mutatja be, hogy megkezdték a sváboknak a kitelepítését. És alapból úgy mutatja be a svábokat, mint akik ide lettek telepítve Magyarországra, mindent megkaptak, a nagyon jó földeket, állatokat, házakat, és igazából lenézték a magyarokat, és az első adandó alkalommal ugye csatlakoztak a hitleri Németországhoz, és hogy nekik milyen jó az, hogy most visszamennek Németországba, a hazájukba, de azért azon, hogy propaganda szinten azért ez is más mutatott róla, vagy akár ez is más mutatott róla, hogy azt határozták meg, hogy nem tudom, fűtött vagonokban utazhatnak, elmet vihetnek magukkal, a családok együtt utaznak, ilyen jó lesz nekik, de közben meg nem ez történt. Tehát nagyon sokan az utazás körülményeit is tragikusnak írják le. Megérkeztek ezekbe, elsősorban gyűjtőtáborokba kerültek, ugye itt az első ütemben Németországnak a nyugati megszállási zónájába kerülnek, és gyakorlatilag kisemmizve érkeznek meg ezekbe az államokba. Egyébként pont ez is lesz majd az oka, hogy itt leállítják első körben a deportálásokat, mert azt mondták itt az amerikaiak, hogy egyszerűen egyrészt nem tudják őket logisztikailag sem ilyen gyorsan ennyi embert elhelyezni, másrészt meg kifogásolták azt, hogy kisemmizve érkeztek az emberek, nem volt náluk megfelelő mennyiségű ruha, nem vihettek magukkal megfelelő élelmet, és ezért ez is problémát jelent. És azt gondolom, hogy ez is bemutatja azt, hogy eredetileg mi volt az elképzelés, hogy hogyan telepítik ki őket, ezért ez a gyakorlatban nem így zajlott le.
Maher Béláné Marika, a szári kitelepítés helybeli kutatója, személyes sorsokról beszélt.
Én tudok olyan, ma 94 éves néni állt a kőkerítésnél a karján a kislányával és az édesapját a családjával vitte a szekér a szári vasútállomásra, az apukája oda se nézett, rettenetes érzés lehetett. Egy napot állt a vonat, de már mindenki be volt vagonírozva. Ezt a dolgot megélt személy mesélte nekem, hogy a nagymamájuk, aki még akkor nem lett kitelepítve, friss pogácsát hozott utánuk a vasútállomásra, és az édesanyja kérte a rendőröket, hogy csukják be a szerelvényajtót, nem bírta elviselni, hogy az anyukája a vagon mellett áll. Van nekem egy nagyon pontos feljegyzésem, Németországból kaptam, Nágli József írta magyarul. Mire a határhoz értünk, már tanultunk egy nótát. Nem tudom, ki írta, de már sokan énekeltük. Elindult az öregszári gőzmozdony, az elején a nemzeti szín lobogó. A négy sarkába fekete gyász van kötve, Isten veled, édes hazám örökre. És elindult a vonat, 12 napon keresztül voltak úton, megérkeztek aztán Németországba, és akkor ott szétlettek osztva. Wiener-Neustadtban állt a vonat, egymás mellett állt a két szerelvény, az egyik hazafelé hozott fogságból katonákat, a másikon meg a mieink voltak. És kinézett egy ember, és nézi, szárjak vannak a vonaton. És megkérdezte, hogy az én családom is itt van? És mondták, hogy igen, átszállt és ment ki velük Németországba.
Az internáló táborokba hurcoltak, embertelen körülmények között éltek. A fogvatartás szabadságvesztést, kényszermunkát és teljes elszigeteltséget jelentett, amit sokan nem éltek túl. Még a kitelepítettek korlátozott mennyiségű személyes holmit vihettek magukkal, az internáltaktól szinte mindent elvettek. Erről beszél Bank Barbara történész.
Tehát ők 1950 és 53 között csomagot sem kaphattak, hiszen 45 és 49-50-ig a csomagbeadás az azért megkönnyítette, mondjuk azt, hogy a túlélésre játszottak, és némi étel a csomagban még megmaradt, amikor készhez kapták. 50 és 53 között ezek semmi, tehát se levél, se havonta akár egy beszélgető, se csomag, semmi, tehát teljesen elzárva a külvilágtól semmi. Egy közösségben, egy családban jobban, könnyebben túl lehet élni, mint egyedi esetekben, való esetekben. Van olyan kényszermunkatábor, mint a Recski, ahol, hát, ha még tovább tart ez a fogvatartás, akkor a túlélés egyenlő a nullával, hiszen az egy tipikusan szovjet mintára létrehozott büntető kényszermunkatábor volt. Nem tudnak olyan mennyiséget kitermelni a kövekből, mert nincsen nekik olyan eszközük hozzá, lapáttal, meg csákánnyal. Nagyon nehéz ezekkel dolgozni, és hát a sérülések, kifolyt a szeme, a szilánk belement, hát ugye nincsen védőszemüveg, meg ilyenek, naponta kétszer kapnak ehetetlen valamit. Hóban, fagyban, esőben, napsütésben dolgozniuk kell. Egyetlen egy vasárnapuk van, akkor is kitalálnak különböző dolgokat, hogy mit lehet ott csinálni. Tehát ugye ez recsk. Van büntető barak, van büntető gödör, van fogda, minden más. Tiszalőkazincbalcika esetében ott ténylegesen az volt a cél, hogy felépítsék az egyik esetben a vízi erőművet, a másik esetben pedig a borsotkemet. Tehát ott az ételnek a minősége valamivel jobb volt. A mennyiségre ott sem beszélhetünk, hogy olyan nagyon sok, de minden esetre ott három műszakba váltogatva dolgoztak az emberek. De hozzáteszem, hogy a tiszalőkiek és a kazincbalciaknak a többsége már lehúzott több mint 5 évet hadifogságba a Szovjetunió gufi lágereibe. Úgy hozzák haza 1950-ben szigorúan titkosan őket, hogy utána nem engedik szabadon, hanem továbbítják őket ezekbe a táborokba. És majd csak 53-ban vagy még később fogják elengedni őket.
Azokban a táborokban, ahol családokat helyeztek el, a felnőtteknek ugyanúgy kényszermunkát kellett végezniük. Többségük korábban soha nem dolgozott mezőgazdaságban, mégis gyakran a legnehezebb körülmények közé, rizs és gyapott földekre osztották be őket. A családok számára az jelentett némi kapaszkodót, hogy legalább együtt maradhattak.
Az, hogy milyen körülmények között lakom, tehát hova megyek vissza, és azért nem direkt a haza kifejezést használom, mert egy 350 fős juhodály az nem haza, az nem otthon.
Folytatja Bank Barbara.
Ott nincsen családi környezet, ott nem lehet családi környezet. Ott nem lehet magánéletet élni. Az, hogy a tyúkolba, ha valakinek kijelölik a tyúkolat egy négytagú családnak, az már egy ritszáló számukra. Tehát a rendőrség, akik vigyáznak rájuk, akik őrzik őket, ugyanúgy vegzálja őket. Itt a férfiakról, nőkről, még a gyerekeket is megfélemlítik. Tehát, hogy nem jobb a helyzet. Csak az egyikbe együtt vannak, a másikba pedig fogalma sincsen annak az internátnak, hogy mi van a családjával. Egyáltalán hol vannak, mert ugye Tiszalök és Kazincbalcika esetében vannak olyan német nemzetiségű, tehát sváb srácok, már bocsánat azért a kifejezésért, de 18-20 éves, 22 éves fiúkat vonultattak be. Fogalmuk sincsen, hogy itthon vannak-e a családtagok, az édesanyja, édesapja, vagy valóban kipakolták őket. átkerült Németország valamelyik részébe. Tehát, hogy mindegyik rossz, mert mindegyik bizonytalanság, mindegyik reménytelenség, és mindegyik egy olyan állapot, amiből nem tudnak kiszakadni, és nem tudnak rajta változtatni, hiszen nem lehet. És azért a kitelepítettek részében sem biztonságos ez úgymond, hiszen ott is tartanak a razziákat, ott is vannak az éjszakai megfélemlítések. Azért nem egyszerű az a helyzet. Ugye ott nem volt kötelező a kényszermunka, de aki nem dolgozott, az nem tudott megélni. Na hát ott még nagyobb összefogás van, hiszen nagyon idősek is vannak közöttük, tehát 80 évesek és még följebb. Megpróbáltak vigyázni rájuk, illetve a falusi közösség is figyelt rájuk. Tehát amikor rájöttek, hogy ezek nem fasiszta gyilkosok, meg bérencek, meg amit beadtak nekik előtte, tehát hogy nem működik az a propaganda, amit előtte sokat mondogattak nekik, azért segítettek nekik. Például piacra 11 óra után lehetett csak menni délelőtt. De most 11 órakor mi van már a piacon? Tettek el nekik kenyeret, meg olyan dolgokat, amiket tudtak, hogy szükségük van rá. Tehát, hogy ott is egy összefogás volt. Nagyon-nagyon ritka az eset, amikor nem történt meg ilyen.
Számos internált vagy kitelepített nem tudta előre, hogy felkerült a hatósági listákra. Voltak, akiket időben figyelmeztettek, hogy hamarosan rájuk kerül a sor, de a kitelepítésre vagy internálásra valójában senki sem tudott felkészülni.
Ha valaki nagyon jó helyen dolgozott, vagy nagyon jó ismeretségi körben volt, akkor sejtette.
Mondja Bank Barbara.
De az, hogy mikor érkezik meg a véghatározat, tehát hogy azért ők sem kezdők 9 évesekként működött ez az egész államvédelmi hatóság rendőrségi összefogás, illetve a párt legfelsőbb grémiumának a határozatának a végrehajtása, hiszen a listák gyártása, illetve az az elképzelés, hogy hogyan fogjuk ezeket a véghatározatokat kézbesíteni, de lehet, hogy az utcának az egyik fele megkapta, a másik nem. Tehát az, hogy megkönnyebbült 2 hétre, aztán következett a másik fele is. Tehát, hogy tartsa a bizonytalanságban, meg félelemben is a másikat, a másik oldalt mondjuk az utcának, tehát, hogy ez nem egyszerre történt. Mondjuk a házakban igen, de ez attól függ, hogy kihajtotta végre abban az utcában mondjuk, és milyen volt a koncepciója ennek az egésznek. Aztán valakire rákerült a sor, nagyon ritka esetben tudták elintézni azt, hogy kivételt tegyenek, és ne a véghatározatban szereplő kényszer lakhelyre, faluba költözzenek, hanem a családnak vagy ismerősöknek a mondjuk egy hétvégi vagy vidéki máshol levő házába, nyaralójába tudjanak beköltözni, de ez nagyon-nagyon-nagyon ritka volt. Van olyan dokumentum, ahol kórházban van az ember, az egyik, aki a listán rajta van, és elmennek érte a kórházba, és oldágyon viszik ki a kitelepítésbe, ki a pusztába. Tehát, hogy nagyon sok minden van olyan, amikor a gyerek elmegy a nagyszülőkhöz nyaralni, a listában meg kell lennie a létszámnak, a neveknek, gyereké elmennek, és elviszik. Van olyan anyag, dokumentum, ahol az anyuka kéri, hogy a 6 hónapos csecsemőjét azt hadd adja oda a szüleinek, akik eljönnek érte, hogy ne kelljen itt maradnia, hiszen az anyukának dolgoznia kell. A gyerekre valakinek vigyáznia kell. Ott kezdődik, hogy az ételmennyiség sem megengedett. Tehát, hogy hiába vannak állami gazdaságok, hiába tojnak a tyúkok, hiába fejnek tehenet, tehát megadott mennyiségű élelmet kapnak. Tojást van, aki 3 évig nem lát. Hiába van ott, nem ő kapja meg. És nem engedik meg, továbbítják a kérést abba a városba, vagy abba a községbe, ahol éltek, és az ottani pártitkár azt mondja, hogy veszélyes a demokráciára, a népi demokratikus államrendre, ezért nem hozhatja haza a 6 hónapos gyereket. Vagy nem adhatja oda a nagyszülőknek. És ugye valahonnan innen eredezhető az, hogy a családok, azok nem családok maradnak, hiszen ha véget ért ez az elmebaj, akkor utána sem tudnak egyesülni, hiszen nem kapják vissza a lakásukat, ki vannak tiltva Budapestről mindannyian, tehát nem csak a kitelepítettek, hanem a kényszer lakhelyre, tehát az internálás jellegű kitelepítettek, és sőt még az internáltaknak egy része is, és kvázi onnan, ahonnan eljöttek, onnan is ki vannak tiltva, hiszen az meg hatás. Még mindig.
56-70.
Köszönjük a figyelmüket! A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk, őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Cavello Colini Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Pus Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszont hallásra egy hét múlva.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.